Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Élisz László, a mikrofonnál Seres Gerda. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy 9 új Szlovákiát és Magyarországot az eddiginél jobban összekapcsoló infrastruktúrális beruházás fejeződik be a következő években. Erről a külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban beszélt, ahol felkereste a Magyar Közösség pártjának székházát. Szijjártó Péter nagyra értékelte Szlovákia azon európai parlamenti képviselőinek a hozzáállását, akik nem szavazták meg a Sargentini jelentést. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Menyhárt József, a Magyar Közösség pártja elnöke a Szijjártó Péterrel való találkozása után úgy fogalmazott, az MKP továbbra is stratégiai partnerként tekint a magyar kormányra.
Számos olyan ügyet vettünk át és gondoltunk végig, amelyek már a korábbiakban elkezdődtek, ez részint a Baross tervhez, másrészt a Kárpát-medencei óvodaprogramhoz, de mindenképpen a felvidéki magyarság továbbgondolásához, eredményességéhez kapcsolódott.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az Európai Unió jövőjét érintő kérdésekben nagyon nagy az egyetértés Pozsony és Budapest között, s rámutatott, hogy Szlovákia 13 európai parlamenti képviselője közül 10 nem szavazták meg a Sargentini jelentést. A magyar külgazdasági és külügyminiszter azt is elmondta, ismét jó hírekről tud beszámolni a két ország együttműködése tekintetében.
2023-ban bezárólag 9 infrastruktúrális beruházást fogunk átadni. 2020-ban már lehet használni majd az új Komáromi hidat. 2020-ra elérjük azt, hogy Budapest és Pozsony között végig autópályán lehet majd közlekedni. És 2022-re végre elérjük azt is, hogy Miskolc és Kassa között is végig gyorsforgalmi úton lehessen közlekedni.
Szijjártó Péter továbbá elmondta, 3 új ipoly hidat építenek, amelyek megépítéséhez Európai Uniós forrást kaptak. Hozzátette, hogy a terveknek megfelelően halad a két ország közötti magas feszültségű távvezeték hálózat összekötése is.
Sajó Ivánkánál és Gönyűnél kötjük össze a két ország magas feszültségű távvezeték hálózatait, ezeket a munkákat is 2020-ra be fogjuk fejezni.
A visegrádi országok fővárosait összekötni hivatott gyorsvasúti fejlesztések előkészítő munkájáról is szólt. Megjegyezte, hogy hamarosan létrejön az a 4 oldalú munkacsoport, amelynek létrehozásáról a Tátrában már megállapodtak a V4-ek közlekedési tárcavezetői. A külgazdasági miniszter sikeresnek nevezte a magyar kormány által kezdeményezett felvidéki gazdaságfejlesztési program első fázisát.
1521 pályázó nyert támogatást, magyarok és szlovákok egyaránt. A felvidéki gazdaságfejlesztési programot folytatjuk. Az elkövetkezendő időszakban új pályázatokkal fogunk jelentkezni. Kormány az ehhez szükséges pénzügyi forrást jóváhagyta, és azon leszünk, hogy a szlovák kormánnyal időről időre elő tudjunk venni olyan kérdéseket is, amelyek érzékenyek, amelyek nehezek és amelyek megoldása még tovább javítja majd az itteni magyar nemzeti közösség életét és ezen keresztül a magyar-szlovák kapcsolatot.
Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a magyar kormány figyelemmel kíséri a Magyar Közösség pártja felkészülését a novemberi önkormányzati választásra, amelyen az MKP-nak több mint 300 polgármester jelöltje és több mint 2250 képviselő jelöltje indul, s reményét fejezte ki, hogy a Szlovákiában élő magyar nemzeti közösség tagjai minél nagyobb számban vesznek részt a választáson.
A bajorországi tartományi választás eredménye miatt még instabilabbá vált a német nagy koalíció és Angela Merkel kancellár pozíciója, mondta az Inforádiónak Kisé László, a budapesti Corvinus Egyetem tanára. A szakértőt Déri Ágota kérdezte.
Több nyugat-európai országban és Németország sem kivétel, az egész pártpolitikai rendszer egy óriási átalakulásban van. Ennek egyik jellemzője az, hogy a nagy néppártok, itt elsősorban a szociáldemokrata pártra és a uniópártokra gondolok, a támogatottsága jelentősen csökken. Ugyanakkor a kispártok száma növekszik. Bajorország egy kivételes eset volt. Tulajdonképpen majdnem 60 éven keresztül lényegében egyetlen párt, a CSU volt a domináló párt. Azzal, hogy most koalíció lesz, Bajorország is normalizálódik, a koalíció nem kivétel, hanem egy természetes velejárója lesz a politikai életnek. Nagyon hátrányos volt a bajor CSU számára az, hogy Angela Merkel és Horst Seehofer belügyminiszter, illetve pártelnök között megújuló konfliktusok voltak. Ezek a választóknál negatívan csapódtak le, és a választók büntették a CSU-t a kialakult választási eredményekben.
Mi ennek a jelentősége a kialakult eredménynek országos szinten?
a német nagy koalíció még instabilabbá vált, és a bajor választási eredmények közvetlen kihatással vannak a két hét múlva sorra kerülő hesseni tartományi választásokra. Hogyha ott is ilyen átalakulás lesz, akkor gyakorlatilag a nagy koalíciónak a helyzete és Merkel pozíciója tovább gyengülhet. Könnyen kialakulhat egy olyan benyomás, hogy Merkellel már nem lehet nyerni. Decemberben Hamburgban a CDU-nak egy pártkongresszusa lesz, ahol az egyik téma Merkel pártelnöki posztjának a megerősítése.
Egyébként sokan beszélnek arról itt Magyarországon is, hogy Angela Merkelnek ez az utolsó ciklusa. Akkor ezt ön is így gondolja?
Utolsó ciklus az egy helyes feltételezés, hisz a nagy koalíciónak a munkájában látjuk azt, hogy többször ismétlődő válságok vannak. Ez a negyedik ciklus, és különösen ennek a második része egy átmeneti időszak a Merkel utáni korszakra, és 2019-ben a szociáldemokraták újra felülvizsgálják a nagykoalíciós eredményeket, és egy rendkívüli pártkongresszuson arról döntenek, hogy folytatható-e a nagy koalíció. Olyan kimenetellel is, hogy a szociáldemokraták 2019-ben felmondják a koalíciót, a forgatókönyvek közé ezt a lehetőséget is hozzá kell számítani.
Ez nagyon érdekes lenne a jövő évben, hiszen ekkor lesz majd az európai parlamenti választás is. Az említett pártoknak a gyengülése az ott is érezhető lehet majd?
Az Európa parlamenti választások is egy nagy vizsgája a vezető német pártoknak és a nagy koalíció pártjainak, mind a szociáldemokrata, mind pedig az uniós pártoknak.
Kissé Lászlót, a budapesti Corvinus Egyetem tanárát hallották. Lejárt a határidő, ami szerint a lázadóknak el kellett volna hagyniuk az észak-szíriai Idlib tartományt, viszont a dzsihadisták folytatni akarják a harcukat a szíriai kormányerők ellen. Harangozó Éva kérdezte Szalai Mátét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját.
Nem egész Idlib tartományból kellett kivonulniuk ezeknek a csoportoknak, hanem csak egy bufferzónába, egy ilyen 15-20 kilométeres sávból, ami elválasztaná az ellenzéki erőket a kormányerőktől, valamint fel kellett volna adniuk a fegyvereiket. Na most vannak csoportok, amik ezt betartották, vannak, amik nem tartották be. Például az Al-Qaidához köthető Huras ad-Din azt kijelentette, hogy ő egyikre sem hajlandó. Míg voltak olyan csoportok, mint például az egyik legerősebb ellenzéki csoportnak tartott Tahrir as-Sham csoport, ami régen szintén az Al-Qaidához volt köthető, hogy a rendelkezés egy részét betartottam, a másikat nem. Na most ez a helyzet azt jelenti, hogy az orosz reakciókból fogjuk most azt látni, hogy Oroszországnak mi is volt igazán a célja ezzel az egész javaslattal.
Viszont Törökország alá tartozott ez a demilitarizált rész, tehát az ő dolguk lett volna a megállapodás szerint, hogy a lázadókat elküldjék onnan a területről.
Így van, és ez is mutatja azt, hogy annak ellenére, hogy Törökországra gyakorlatilag a szíriai ellenzék gyámjának tekintünk, láthatóan nem tud az összes csoportra hatni. Elméletileg az volt az egyik feltétele annak, hogy valaki ott maradjon Idlib tartományban és ne adja fel a fegyvereit, hogy csatlakoznia kellett volna egy úgynevezett nemzeti felszabadító fronthoz. Ez az az ellenzéki ernyőszervezet, amelyre Törökországnak van nagy befolyása. De hát látható, hogy ebben a szervezetben nem csatlakoznak a nagyobb ellenzéki csoportok, tehát a török befolyás az korlátozott. Ez az ügy is rámutat arra, hogy a szíriai polgárháborúban rengeteg az úgynevezett spoiler, vagyis az a szereplő, aki ugyan önmagában nem tudja megoldani a válságot, de el tudja rontani azokat a kezdeményezéseket, amik a válság megoldására irányulnak.
Akkor Oroszországnak van itt kulcs szerepe, hogy az ellenzék és a kormányerők hogy tudnak majd megállapodni?
Oroszországnak nagyon nagy szerepe van ebben a pillanatban, ez kétségtelen, hiszen Oroszország az a szereplő, ami egyébként kommunikációs csatornát tart fönn az összes helyi és regionális aktorral, így az ellenzékkel és a kormányerőkkel is. Tehát azt láthatjuk, hogy bármi is fog történni stratégiai szinten a következő napokban, a következő hetekben, azt az oroszok tudni fogják előre, és azt szerint tudnak majd cselekedni.
Szalai Mátét, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatóját hallották. Németországban a légierő gondoskodik, az államfő, a kancellár, valamint kormánytagok, de még az Alkotmánybíróság elnökének szállításáról is hivatalos útjaik során. A hadsereg és ezen belül a légierő is az elmúlt évtizedek takarékossági intézkedéseiből kifolyólag súlyos anyagi problémákkal küzd, ami érezteti hatását az úgynevezett kormánygépek karbantartása terén is. Néhány héttel ezelőtt Ursula von der Leyen védelmi miniszter csak többnapos késéssel tudott egy külföldi látogatásról hazatérni, mert repülőgépe gyors javításra szorult. A napokban pedig Olaf Scholz pénzügyminisztereket Bali-szigetén, mert az őt szállító kormánygépen elszaporodtak a rákcsálók, jelenti németországi tudósítónk Vince András.
A néhai Konrad Adenauer kancellárról elnevezett kormánygép szállította Olaf Scholz pénzügyminisztert, valamint népes küldöttségét és az őket kísérő újságírókat a Nemzetközi Valuta Alap ezévi csúcsértekezletére Báli szigetére. Az utasoknak azonban távolról sem kedveztek a légköri viszonyok, így a kormány elvárásainak megfelelően átépített Airbus fedélzetén a különleges kínálatokat senki sem tudta valóban élvezni. Az indonéz kormány indítványára egy esetleges újabb földrengés, illetve cunami veszélye miatt a német kormánygép végül is egy Bálihoz közeleső sziget katonai repülőterén landolt, és a német küldöttséget helikopteren szállították a Valuta Alap konferenciájának színhelyére. A tanácskozások után azonban a gép személyzetének feltűnt, hogy rákcsálók szaladgálnak az üres kormánygép fedélzetén, de miután a váratlan látogatók nyomába szegődtek, eltűntek az utastér burkolata mögé, így azt sem tudták pontosan megállapítani, hogy egerek vagy patkányok a Konrad Adenauer potya utasai. Ezzel egy időben kiderült az is, hogy a potya utasok igencsak éhesek lehettek, mert elrágtak számos vezetéket is, így a kormánygép gyakorlatilag használhatatlanná vált, és a német légierő helyszínre küldött szerelőinek véleménye szerint akár heteket is eltarthat, amíg ismét üzembe tudják helyezni. Olaf Scholz pénzügyminisztert azonban nem érdekelte különösebben, hogy egerek vagy patkányok, netán különleges indonéz rákcsálók hiúsították meg a kormánygép felszállását, hanem azonnal intézkedett és belső munkatársaival együtt Báli szigetén a Denpasari repülőtéren felszállt a Lufthansa Frankfurtba tartó járatára, amelynek első osztályán csaknem annyi kényelem várta, mint a Konrad Adenauer fedélzetén. Hátrahagyott kísérőinek és az újságíróknak pedig maguknak kellett gondoskodniuk visszatérésükről Németországba. A Báli szigetén tartott konferenciáról szóló cikkeikben azonban a tudósítók kitértek arra is, hogy a szociáldemokrata Olaf Scholz pénzügyminiszterrel ellentétben a néhány éve szintén Ázsiában hasonló helyzetbe kényszerült Angela Merkel kancellár nem fogadta el a kizárólag számára felajánlott helikoptert, hanem kijelentette, együtt érkeztünk, együtt is fogunk hazatérni. Vince Andrást hallották Németországból.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a szerkesztő Illis László, a műsorvezető Seres Gerda. Viszont hallásra!